Tulajdonképpen az a korábbi mondatodhoz mennék vissza, ami szerintem a Beckett értelmezésben, vagy a Beckettről való beszélgetésünknek igazából kulcsa is lehet, amikor te azt mondtad, hogy mi győztesekként éltük meg a második világháborút, tehát mi még most is egy álvilágban élünk, egy virtuális világban élünk. És miért fontos ez? Mert ennek mi nem feltétlenül hunyói vagyunk, hanem valamilyen értelemben áldozatai vagyunk, mert számunkra megélhetetlen volt a győzelem, és megélhetetlen volt a vesztesség. Tehát semmilyen értelemben számunkra ez a háború nem zárult le, mint katarzis, következésképpen le sem zárult a háború számunkra. Valóban le sem zárult ez a háború, és ez a különösképpen a magyar kultúra hisztériáin érzékelhető, nem zárult le ez a háború, és kénytelenek vagyunk olyan szimbólumvilágokra alapozni a nyelvünket, a gondolkodásunkat, amelyek nincsenek.
Vagy háború előttiek, tudod, ez a
monarikumok is. Pontosan, a háború előttre megyünk, azért, mert az első világháború, mintha átélhető volna számunkra, mint a második világháború, következésképpen a második világháború egy ilyen zárványa maradt a gondolatunknak. Azt mondanám tehát, hogy nincsen testi tapasztalatunk erre vonatkozóan, és ez egy nagyon fontos kérdés, a testi tapasztalat, ugyanis ez a Becketi dramaturgia a nyugati kultúra összeomlásából született. És amikor a nyugati kultúra összeomlásáról beszélek, akkor a nyugati zsidó-keresztény kultúra összeomlására kell gondolnunk, és arra, hogy a nyugati kultúrában ugye már látszik ez, hogy az intézményes vallásosság, mint olyan, eltűnt. Gyakorlatilag egy ilyen inerciális működését tapasztaljuk. Nézzük meg, hogy mi nem azért nem játszunk Beckettet, mert le vagyunk maradva, sokféleképpen le vagyunk maradva, csak mondom, hogy ez egy handicap, ez egy örökség, hanem azért nem játszunk Beckettet, mert nincsen nyelvünk hozzá. Hogyha megnézzük ezt a kolozsvári Grandpierre Emil fordítást, ez a félreértetéseknek a gyűjteménye, ez a fordítás, és olykor a félreértések nagyon viccesek benne, hogy a fordító hogyan érti félre, ő franciából fordított, ugye? Hogyan érti félre ezt a szöveget? Nem azért, mert rossz fordító és felkészületlen, hanem azért, mert nincsen színház hozzá, ami le tudná fordítani ezt a szöveget. Tehát ez a szöveg, amit mi játszunk itt, amit nagy vonalon ugye Kolozsvári Grandpierre fordításnak jegyez a plakát, ez nagyon nagy százalékban nem a Kolozsvári Grandpierre Emil fordítása. Ez nagyon fontos tudni, sőt esetenként nem is emlékeztet erre a fordításra. Meg is említődtek ezek a nevek. Azok, akik a legjobban értik Beckettet a magyar kultúrában, az egyikük a Pilinszky János, de hát Pilinszky János sem játszunk. Pilinszky Jánosnak egy olyan radikális dramaturgiai javaslata volt a 70-es évek elején, de ő már a 60-as évek legelején, ezt a naplóiból ismerjük, elkezdte ezt a fajta gondolkodásmódot, és sokan nem alaptalanul azt gondolják róla, hogy a Robert Wilsoni színház hozta létre a Pilinszky féle dramaturgiát, ez pontatlan és egy kicsit felszínes, ugyanis Pilinszky Beckett vezette el a színházhoz, és Wilson adta meg a formáját a színházának. Ugye, az Urbert Orbi című darabja, az a játszma vége átírása. A fekete-fehér pápa, fekete-fehér székben ül, a fehér-fekete székben ül, stb. És ez a folytathatatlan, tehát az intézmény, ami nem tudja újra definiálni magát, itt az egyházi intézményről van szó. Mi még valóban úgy élünk, egy ilyen premodern társadalomban élünk, ahol az intézményes vallásosságnak nagy jelentősége van, kérdezzék meg a 20 éves fiamat erről. Egészen másképpen fogja ezt látni, viccesnek tartja ezt az egészet. Az a kérdés tehát, hogy lehet-e Beckettet játszani? Igazából ez a kérdés, hogy lehet-e játszma végét játszani? Hölgyeim és uraim, nem lehet játszma végét játszani. A játszma végét is nem lehet Beckettet játszani. Amikor Beckettet játszunk itt, az valóban valami olyasfajta kísérlet, amikor a nézőink kezébe szinte semmit nem adunk, hanem mindent odaadunk, azt jelezve nekik, hogy mi csak ezzel bírunk, és Beckett is csak ezzel bír. Ez egy nyelv. A második világháborútól errefele valóságos dramaturgiát drámaírói értelemben csak Beckett teremtett. Beckett után nincsen olyan dramaturgia, ami drámákat teremtett volna. Ugye jön egy teljesen másfajta korszaka, eltűnik az irodalom a színházból. Ez a legjelentősebb dolog, amit mondhatnánk. Beckett az utolsó, aki még mint irodalom van jelen a színházban. Lehetetlen játszma végét játszani, és itt borzasztóan nagy teher van a színészeken, azért, mert Beckettnek úgy kell megtörténnie, ugye, amikor hazamegyünk egy koncertről, senki nem kérdezi tőlünk azt, hogy na, mit értettél belőle. Beckettet megnézve azt a kérdést nem lehet föltenni, hogy mit értettél meg belőle, hanem azt, hogy mit éltél át. Mi történt veled? Mi ment végbe ott? Ez a legnagyobb nehézsége a Beckettnek. A mi közönségünk, és ez nem egy pejoráció, vagy nem a közönség gyalázás, nem Péter Handke vagyok, nem a közönség gyalázást folytatom, mi az operett kultúrán nőttünk fel. Ugye? A dolgoknak van egy eleje, van egy vége, hát Beckett szerint éppen, hogy nincs vége a dolgoknak, és van egy klimaxja dramaturgiai értelemben, stb. Itt meg egy állapotot ír le. Ezt az állapotot nyelvi értelemben ragadja meg Beckett, és ez az állapot a világnak az a fajta állapota, ami azt mutatja fel, ezt a mondatot mondanám talán, hogy Isten került lépéskényszerbe. Nekünk már nincsenek megoldásaink. Beckett mondja ezt, hogy neki is mondták, nem nagyon értjük a darabjaidat, és azt mondja, hogy nincsenek könnyű megoldások. Hogyha volnának könnyebb megoldások, akkor azokat beleírtam volna a darabba. Hogy Godó Isten volna? Hát, ha Godó Isten volna, beleírtam volna a darabba, mondja Beckett. Nos, mit jelent az, hogy Isten lépéskényszerbe került? Azt jelenti, hogy a kultúránk alapító elbeszélése, és itt szó volt erről a Biblia, meg az evangélium, az egyszerre csak érthetetlenné vált számunkra. Beckett két nagy darabját, a Godót meg a játszma végét úgy értelmezhetjük, mint a Biblia átírásának egy kései modern kísérlete. Ezek mind bibliai átírások. Minden mondatnak van egy olyan referenciája, amit a néző nem fog érteni természetesen, de nem is kell megértenie, hanem a zeneiségébe kell áthelyeződnie. Beckett arra tesz kísérletet, hogy vajon átírható-e, újraírható-e a kultúránknak az alapító elbeszélése, itt a Bibliáról beszélünk egyszerűen, és arra jut szerintem, hogy ez az alapító elbeszélés a kultúrának csak akkor írható át, hogyha Isten maga szól bele a világ életébe. Isten lépéskényszerbe került, én ezt magam is így gondolom, a sakk értelmében. Tehát olyan ez, mint mikor Isten a sötét bábukkal játszik, mi a fehérrel, és mindig ő lép, mert a fehérrel nyitok, ő mindig csak válaszol. Most ott tartunk, mondja Beckett, hogy a sakktáblán két figura marad mindössze. Tehát, hogy ő megalkotja ezt a sakkdramaturgiát, ami azt jelenti, hogy a sakktáblán már csak a patthelyzet tudjuk mi az. Mi a patthelyzet? A rossz játékosoknak a sakkjátszmája. Miért? Mert a végtelenségig lehet játszani. De van-e értelme játszani? Tehát mi, mondja ő, egy ilyen végtelen játék, jelentés nélküli játék kényszerében vagyunk, mert a pad, és itt van a Beckettnek a zsenialitása, mert ő egy matematikai képletre építi fel a kultúra széthullásának az állapotát. Ez pedig a pad. Az egy jelentés nélküli helyzet. Játszhatjuk a végtelenségig, mert nincs idő benne. Az idő a játékban van, hogy megyünk valami felé. A padhelyzetben a semmi felé megyünk, mert a semmi uralkodik bennünk és közöttünk. Én ezt várakozás dramaturgiának nevezem. Az lenne a legszebb előadás, hogyha egyszer csak Isten valóban beleszólna. Mi ebben a reményben csinálunk színházat, igen, mert mi másért csinálna színházat az ember. én ebben a reményben csinálok színházat, és ebben a reményben csinálok ilyen képtelen színházat, mint Beckett, mert a Beckettet aztán végképp csak ebben a reményben lehet csinálni. Hogy hát, ha nem lesz vége az előadásnak, nem mert rossz a kellék, vagy mert elfelejtjük azt a replikát. Igen, mert ennek az alapelve Pilinszky szerint az, hogy Isten csak akkor szólal bele, hogyha tökéletes az, amit csinálunk. Hogyha hibátlan az, amit csinálunk. Tehát, hogyha a bemutató esetleg hibátlan lesz, akkor egy fantasztikus csodát élhetünk át. De én mégiscsak azt remélem, hogy valamilyen visszhang megszólal bennünk. Én valóban ezt remélem, és ennek a lehetőségét látom Beckettnek. A harmadik szereplő az mindig a közönség. Tele van ez a darab is a közönség ott létének és észrevételének a nagyon szép humoros momentumai. Hogy ez az előadás, amit javasol a Beckett értelmezések során, az annak a lehetőségét, hogy a szereplőink eltűnjenek a fénybe. Ezt javasolja, hogy vajon, mert a színházi fény tulajdonképpen az isteni lét attribútumának a kijelentése és bejelentése. És ez az előadás ezt a kérdést teszi fel, hogy vajon az eltűnők, mert itt eltűnnek emberek az előadás folyamán, a fényben tűnnek el, vagy sem? Hogy számon tart-e bennünket valaki? Vagy hogy várakozik-e ránk valaki? Mert mi, mintha várakoznánk valaki.